Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a beszélgetést Szakó Kinga divattervezővel, és ígértem a beszélgetésünk elején, hogy rákérdezek, hogy hányféle kék árnyalata van a Balatonnak, de még mielőtt erre kitérnénk, egy picit még beszéljünk a vállalkozás építésről, mert hogy itt hagytuk abba, és hogy mindent, szinte mindent te csinálsz, még a kezedben tartod az összes gyeplőt, és azon gondolkodtam, hogyha egy mikrobrandből az ember szinte pillanatok alatt valami nagyot akar csinálni, akkor ahhoz a fajta terjeszkedéshez társak kellenek. Vagy befektetők kellenek. Gondolkodtál-e valaha ezen a fajta üzleti megoldáson?
Gondolkodtam, de utána igazából tudatos döntés lett az, hogy nem szeretnék befektetőt, szóval abszolút az lett végül is számomra a járható út, hogy inkább addig nyújtózkodom, amíg a takarom ér, hogy ne legyen az, hogy ki vagyok szolgáltatva így bármilyen befektetői csoportnak, és nekem valahogy sokkal nagyobb szabadságot ad az, hogy én tudom, hogy mire mennyit költhetek, hogy persze vannak nehezebb időszakok, amikor nem úgy jönnek be a számok, ahogy szeretném.
Hát de ott volt a COVID, gondolom ezért az se volt egy könnyű időszak.
Egyébként érdekes, hogy nekünk a COVID az nem volt annyira érezhető, de ez egyébként teljesen váratlan fordulat volt számomra is, mert ugye a boltot ugye nem lehetett kinyitni, és én azt hittem, hogy nekünk nincs webshopunk, hogy akkor ez így kész, akkor most egy időre nem tudom, hogy lesz bevétel, és valamiért ugye elkezdtem magamon befotózni ott a ruhákat, egy ilyen otthoni környezetben, és akkor így...
És ez is működött,
és lett egy ilyen kvázi karantén kollekció, amit nagyon megszerettek, és érdekes, hogy annyi új vásárom lett így vidékről, akik ugye eddig nem tudták, hogy megírtam annyit, hogy ingyen postázunk mindenkinek a COVID alatt, és akkor ez volt végül is egy ilyen könnyítés, hogy aki még mondjuk eddig nem ismerte a márkát, az nagyon felbátorodott, hogy akkor ez lehet így is, hogy akkor megrendeli üzenetben, és akkor elpostázzuk neki. És ettől lett egy ilyen állandó rendelési folyamat szerencsére, és nem úgy effektíva, hogy normál esetben, hogy egy webshopról rendelgetnek, hanem velem megbeszélve
tehát
üzenetként.
Nem pánik-üzemmód lépett el az életbe, hanem hogy csináljuk másképp.
Igen, és akkor valahogy elindult ennek a folyamat, és aztán nagyon jól átvészeltük ezt az időszakot. Meg utána Balatonra leköltöztettem a márkát, ugye mert nagyon sokan voltak Balatonon abban az időszakban, mindenki leköltözött a COVID alatt Balatonra, így a ruhák is, és akkor így ott kezdtük el árusítani egy helyen, és ott szerencsére ez egy ilyen nagyon jó vonal lett.
És egyébként, amit tervezel, az mind olyan, amit te is hordanál, vagy hordasz is?
Igen, abszolút, ez nekem egy nagyon fontos szempont volt, hogy olyan ruhákat csináljak, amiket én is boldogan viselnék, mert szerintem akkor lesz hiteles egy márka, hogyha a tervezője is azokat a ruhákat felvenni. Szóval nekem fontos, mert én magamon is kísérletezem ki a fazonokat, hogyha persze csinálunk különböző testalkatokra illő fazonokat, de hogy az alapok azok általában azokat magamon tudom ugye lepróbálni, hogy akkor ez itt jó, nem jó, akkor még tovább visszük egy-egy különböző szabásvonallal, hogy akkor ez hogy lehetne még tökéletesebb. Úgyhogy igen, abszolút hordanám.
És akkor hétköznapi, alkalmi, kényelmes, nőies, tehát milyen szempontok azok, amiknek még meg kell felelni?
Nekünk leginkább ezek a természetes napi rohangálós ruhák vannak, de úgy, hogy csinosan, szóval, hogy el tud vinni mondjuk a gyereket az oviba, de utána majd be tud menni egy üzleti meetingre is, és hogy ezek azt látom, hogy nagyon jól tudnak működni így a fazonoknál, mert hogy tényleg nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy szerencsére úgy tényleg az összes élethelyzetben tudnak működni a ruhák, attól függ, hogy milyen kiegészítőkkel párosítja az ember, hogy lehet ebből egy hétköznapi tornacipős csinos ruha, meg lehet egy esti elmenős, amikor meg egy magas sarkúval ékszerekkel, igen, és hogy ezeket így jól össze lehet rakni szerintem rajtunk.
És én ugye azt olvastam, hogy mindig van egy csavar a ruháidban, idézőjelben. Ez inkább a fazonban, az anyagban, miben jelenik meg?
Szerintem a fazonok nagyon letisztultak, de mindig van egy olyan kis plusz, egy csavar, ami ugye hát az anyaghasználat is különlegesebb, mert szépek a textúrák szerintem, én nekem fontos, hogy úgy választok anyagot, hogy látszódjanak ezek a szép ilyen szövési szálak, vagy az anyagoknak én nagyon szeretem ezeket a textúrákat így megfogni, meg úgy érezni, meg látni. És a fazonoknál meg mindig van egy kis olyan nőiesség benne, vagy egy olyan kis plusz, amitől az emberi magabiztosnak érzi magát szerintem egy-egy fazonban, és ott rejt el, ahol el kell, hogy rejtsen, ott...
Ez nagyon hasznos, ennek erősítettem.
Ott mutatja meg azt a testrészt, vagy azt a részt, amit szeretsz magadon hangsúlyozni, és nagyon sok olyan fazonunk van, amiket övekkel lehet ugye különböző helyeken megkötni, hogy pont ott tudja tényleg magadon kihangsúlyozni, ahol te a legjobban szeretnéd.
Mennyire ügyelsz a fenntarthatóságra? Mert a természetközeliségről beszéltünk, az anyaghasználatnál, de a fenntarthatóságról még nem esett szó.
Igen, az fontos üzenet szintén a márkánál, mert ugyanálunk nagyon kis mennyiségeket termelünk, és amiatt nem marad semmilyen felesleg, mert hogy nem azon, hogy legyártunk, nem tudom, üpre X mennyiséget, és akkor utána ott rakosgatjuk, meg kidobjuk, hanem tényleg szerencsére ez egy jól kitalált része lett a showroom életnek, hogy ugye vannak a mintadarabok, abból is lehet ugye választani, meg az is elvihető, de a legtöbbet azt a személyre szabottan gyártjuk le, ezért nem termelünk felesleget, míg az anyaghasználatok ugye szintén természetesek, úgyhogy ezekre azért figyelünk nagyon, hogy amúgy is egy kis vállalkozás, ugye végigkövethető az, hogy ki hol gyártotta a ruhákat, szóval nem egy ilyen nagy külföldi, vagy nem tudom, ilyen olyan barodákban készítjük, hanem minden itthon készül, és tényleg olyan körülmények között, ami teljesen normális ember is, vagy ezek nem fontosak, hogy látod, hogy ki van a mögött, a márka mögött, hogy ki készítik a ruhát.
Éppen volt olyan, hogy az utcán mondjuk megláttál valakit a saját ruhádban, vagy mi volt az első ilyen alkalom, ami úgy megérintett? Mert biztos volt.
Igen, igen, azok annyira ilyen jó érzések voltak. Úgy, hát több ilyen pillanat volt. Az első az, amikor ott a kocsiban ültem, és hát csak átsétált előttem valaki a zebrán a ruhámban, és az egy nagyon jó érzés volt. Meg utána így, amit nagyon szerettem, hogy jöttek oda üzletekben, megszólítottak, és így annyira kedvesen mondták, hogy ők ezt mennyire szeretik, ezt az érzést, amit én adok így a ruhákkal, meg hogy rajtam mi van. Szóval ezeket így, én ezeket így szeretem nagyon, amikor így van egy ilyen interakció ebben.
Borzasztó jó érzés, hogyha ha van visszajelzés, ha látod azt, hogy valaki viseli azt a ruhát, amit te terveztél. Hány kollekciót állítottál eddig össze, és mennyi időt vesz igénybe mondjuk egy-egy kollekciónak a megálmodása és megvalósítása?
Hát őszintén nem is tudom, hány kollekciót állítottam össze, mert ugye évente van, ugye hát kettő minimum a fél évente az őszi, téli, tavasz, nyári, de ugye azon belül is nekünk vannak azért ilyen kis kapszula kollekciók, meg különböző együttműködések, akár ékszertervezővel, vagy bármilyen más márkákkal. Úgyhogy tényleg nem tudom, még sose számoltam össze, hogy hány kollekciót tudtunk
egyet. Akkor maradjunk még a számoknál, hányféle színe van a Balatonnak?
Arra már jobban tudok válaszolni. Én, mint a számok embere, szóval...
Hányféle kék?
Hát rengeteg. Úgy azt imádom a Balatonban, hogy minden, igazából minden napszakban más, hogy máshogy süti meg a nap, akkor ilyen gyönyörű vízzöld, ilyen halvány pasztelles, zöldes, kékes, akkor, hogyha viharos, akkor jönnek ezek a gyönyörű ilyen szürkés, zöldes, mélyebb tónusok. Úgyhogy nagyon-nagyon sok árnyalata van a Balatonnak, amit én csak úgy nagyon szeretek így bámulni, és annyira tölt az a sok színvilág, ami ott van.
Azért is kérdezem, ugye, miatt a bizonyos Balaton kollekció miatt, ami hát a nyári életérzés egyértelműen benne van, ezek a színek benne vannak. Mennyire tudsz a természet nélkül létezni?
Semennyire. Nem, nekem nagyon fontos lételemem a természet. Én minden nap szinte az erdőben kint vagyok a kutyával, mert az nekem egy ilyen nagyon jó visszatöltő erősze, hogy vagy úgy indítom a napot egy kora reggel, hogy akkor, amikor már tudom, hogy nagyon sűrű lesz a nap, akkor azzal én úgy nagyon tudok töltődni, vagy utána egy ilyen stresszlevezetésnek is egy esti séta, az nekem sokat segít így a napi rutint így megoldani.
Említetted azt, hogy hol a kékek, hol a narancsok, hol esetleg a barnák dominálnak. Ez a te hangulatodtól is függ, hogy milyen irányba nyúlsz, vagy azért figyeled, hogy mik a trendek, mik most a menőbb színek, vagy anyagok.
A trendszíneket azért nem figyelem, mert azokat úgyis mindenki meg tudja venni bármilyen fast fashion üzletben, és hogy nekem ez, szerintem amit mi csinálunk, az egy sokkal személyesebb dolog, és ott inkább én most már abszolút arra hagyatkozom, ami nekem tetszik, meg ami éppen, amit te is, ahogy említetted, inkább egy hangulatfüggő ez az érzés, hogy mikor mihez nyúlok, meg egy kollekcionál is valahogy egyszer csak így letisztulnak a dolgok, hogy az elején ott egy kicsit van egy ilyen...
ezt is akarom, azt is akarom.
Káosz, hogy igen, kicsit ez, kicsit az, és akkor a végére szépen minden így leülepszik, és ezzel mindig a varrólában is így jót rögünk, hogy akkor ott az elején elindul egy ilyen, tényleg egy ilyen katyvasz, hogy akkor úristen, ez is tetszik, ez is jó, akkor ilyen anyagot is rakunk hozzá, mert nekem vagy az van, hogy az anyagokba szeretek bele, és akkor az a Balaton kollekcionál is ugye ott az volt a szerencse, hogy megtaláltam azokat az anyagszíneket, meg azokat a tónusokat, ami tényleg nekem egy az egybe a Balaton színvilágát mutatta, és ott nem kellett kompromisszumot kötni, hogy akkor jó legyen kék, de nem mindegy, hogy milyen kék, meg milyen zöld. És ez így egy nagyon nagy könnyebbség volt, hogy az tényleg olyan lett, amit szerettem volna. Ugyanez a narancsoknál. Szóval azért ez hangulatfüggő is, de azért van benne egy tudatosság, mert én nagyon szisztematikusan felépítek egy kollekciót, hogy az melyik árnyalattól meddig mehet el, akkor ugyanilyen bemutatóknál ott is a színeket, azokat nagyon szépen össze lehet illeszteni, hogy melyik tónustól egészen a natur nude tónusoktól eljutni az élénk narancsokig, úgyhogy ezeket így szépen össze kell állítani szerintem, hogy abból egy egység legyen a végére, mert azért nagyon fontos, hogyha egy vásárló vagy akár csak egy érdeklődő ránéz arra, hogy mit is szeretnénk mi ezzel prezentálni, akkor legyen egy egysége az egész kollekciónak, és ne az, hogy mindenféle színből beteszünk egy kicsit. Nekem az egy sokkal, nem tudom, egységesebb vonalat képvisel, amikor látod, hogy te honnan, hova szeretnél eljutni ezekben a tónusokban.
És inkább a tervezőasztalnál jön az ihlet, vagy a természetben, tehát az erdőben, a Balatonparton, te hogyan működsz?
Hát érdekes, hogy nem a tervezőasztalnál, szóval nekem nincs az, hogy na most akkor leülök, és van két órám, és akkor rajzolok, hanem ez ilyen, inkább ilyen foszlányok jönnek be, ilyen érzésfoszlányok, meg ilyen hangulatok, amikor például sétálok, akkor rengeteg minden eszembe jut, meg például a vezetés
közben. És akkor rohansz viszont vissza.
És akkor rohanok, és akkor így lehetzem. Nem, a rajzolás az nekem nagyon könnyen megy szerencsére, és hogy nagyon gyorsan le tudom rajzolni akár ott helyben a varrodába, hogy mit szeretnénk, és mi legyen ebből a ötletből, mert azért van, hogy csak ezek tényleg ilyen fosztanyok, és akkor abból egyszer csak összeáll egy fazon. De igen, szóval ezek inkább ilyen érzések, amik jönnek meg. Nekem például hajnalban sok érzés, mert elég korán kelő típus vagyok, és akkor is így nagyon sok minden, amikor tudod, így tiszta még az ember agya, és úgy nem csak ez a reggeli kattolgás, akkor egyszer csak úgy olyan szépen kitisztulnak a kollekciók, mert például most az ilyen fotózásoknál például nagyon sokszor kitisztulnak a helyszínek, hogy akkor így agyalunk tök sok minden, és egyszer csak jön egy bevillanás, hogy na akkor most ez lesz a jó döntés. És én nagyon is hiszek ezekbe az intuícióimba, én nagyon ezek szerint így működöm, vagy szeretek ezekben hinni.
Ha ugye beszélgettünk az anyagokról, beszélgettünk a színekről, amikor egy kollekciót elkezdesz felépíteni, akkor mindig más az első lépés, vagy van egy folyamat, amit követsz?
Annyiból mindig más az első lépés, hogy mindig más hat, más az első ihletforrás van, amikor ugye tényleg, amit beszéltünk, az anyagok ihletnek meg, hogy látom azokat a színvilágokat, hogy ezeket szeretném beépíteni egy kollekcióba, van, amikor meg a fazonok vannak meg először a fejben, és akkor azt tudom, hogy mit tudom, legyenek szögletesebb szabás minták, vagy legyenek romantikus, nagy puffosújjak, és akkor általában egy vonalat, azt így végigviszek egy kollekción. Most például vannak ezek a nyári puffosújú, ez jó, akkor a sok hosszú megkötő, ami nagyon nőies, ilyen légies játékot tudunk adni a nyári ruháknak ezekkel a szabadon megköthető kis kötőkkel. Igen, ez annyira kollekciófüggő is, meg hát nekem igen így hangulatfüggő, hogy mi az, ami az előtérbe jön egy-egy kollekciónál.
Mi kell ahhoz, hogy egy divattervező jól működjön? Azt mondtad, hogy könnyen rajzolsz. Tehát milyen tudás, milyen skillek, milyen háttér kell ahhoz, hogy
hát szerintem egy harmónia nagyon fontos, hogy magaddal legyél rendben, mert szerintem addig nem tudnánk szerintem egy ilyen érzést átadni a vásárlóknak, meg akik szeretik a márkát, hogyha te magaddal nem vagy rendben. És hogy szerintem ez egy nagyon fontos része, hogy lelkileg is legyél feltöltve, vagy legalábbis nekem ez nagyon sokat ad például a mindennapokhoz. Meg hát igen, ez a fajta kreativitás, ami meg azért állandóan cikázik az ember gondolatában, hogy így folyamatosan jönnek az ötletek, és ezeket kell valahogy így letisztázni utána, hogy mi legyen a végső, ami a papírra kerül.
És az üzleti érzék, persze.
Igen, az meg az is kell. Igen, egyébként ezt én nagyon szeretem most már, ugye akkor nem értettem a szülőket, hogy miért kell nekem közgazdász meg kommunikációs diplomát szereznem, de most már nagyon hálás vagyok őszintén, szóval amiatt, hogy ugye ezt most már tudom kamatoztatni ezt az egészet, és teljesen más úgy vinni egy márkát, hogy építem föl, tudom, hogy miből mi lesz, hova szeretnék eljutni, bár nem vagyok egy nagy tervezgetős típus, szóval nincsenek ilyen üzleti terveim, de mégis valamiért ez azért tud működni most már évek óta.
Tehát egyfajta szemléletet nyilván kap az ember, mint persze, ha közgazdaságtudományt, mint hogyha kommunikációt.
Nem, ez tényleg nagyon sokat számít, mert például az ilyen úgymond posztolásoknál a Facebookon, az Instagramon azért ezek mind nagyon sokat adnak, hogy építs föl marketingileg, az nekem például mindig olyan könnyeden ment, hogy tudtam, hogy én mit szeretnék a márkáról közvetíteni, ezért minden kampányunk teljesen egyértelmű volt, hogy milyen irányba megy. Én például 10 éve ugyanazzal a fotóssal fotózom, és ezért annyira megvan egy egységes arculata a márkának, amit így könnyebb úgy közvetíteni, hogy tudod fejben, hogy te mit szeretnél a márkádról megmutatni, mintha most össze-vissza csaponganék, hogy na most akkor kicsit ezzel fotózok, kicsit azzal, és akkor nem, nekem nem lenne meg egy egység. És így meg az Oleggel, akivel tényleg 10 éve fotózunk, ővel tényleg félszavakból tudjuk, hogy mire gondol a másik, és akkor így mondjuk elmondom neki, hogy mik lesznek a mostani kollekciónak az ötletei, a színvilága, és akkor ő neki már összeáll fejben valami, azt összegyúrjuk, hogy akkor abból mi legyen, ki legyen a modell, és ez egy ilyen nagyon könnyed munka így.
Vendégem továbbra is Czakó Kinga divattervező, aki egyébként a 10. születésnapját ünneplő Czakó márka megalapítója, még fiatal vagy. Kinga, az is egy nagy lépés lehetett, gondolom, amikor ugye a Budapest után a balatoni üzletet is megnyitottad, de jött Milánó, ami szintén egy érdekes húzás vagy lépés. Ez egy kitűzött cél volt részedről, hogy ne csak magyar, hanem úgymond európai piacra is lép, mondjuk így, vagy hogy európai nőknek is tervezne, csak a magyaroknak.
a milánói üzlet az egy teljesen véletlenből adódott igazából.
Hogy máshogy.
Az így, az egy nagyon nagy szerencsém volt. Igazából, hogy ők így beleszerettek az Instagramon a ruhákba, és elindult velük egy folyamat, így összekötött engem velük egy barátnőm, aki szóval egy ilyen teljesen váratlanul jöttek össze így a szálak, és akkor így igazából ők ezt a magyar márkát választották, amit szeretnének, hogy ez a magyar márka képviselje a showroomjukban, vagy az üzletükben az országot, és mert ott náluk több nemzetközi márka van, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy ők pont ezt a márkát választották az üzletükben.
Beszéljünk még nem magánéleti dolgokról, de mindenképpen arról, hogy hogyan működsz. Azt mondod, hogy azért minden gyeplőt igyekszel még a kezedben tartani, de hogyan lehet így a munkát meg a magánéletet összehangolni, vagy együtt kezelni?
Kicsit nehéz, de azért úgy annyiban könnyű, hogy ez is ugye egy ilyen csapatmunka, hogy szerintem ezeket így le lehet így azért szépen osztani így a feladatokat is mindenképpen, de az az igazság, hogy maga a munka, az egy kicsit ilyen szerelem munka, és emiatt viszont én nem érzem azt sokszor, hogy dolgozom már, mint hogy pont emiatt viszont azért megvan az a veszélye, és úgy estében nyúlóan hát is.
Belecsúszik az ember abba, hogy 0-24-ben ezen jár az agya, és ezt csinálja.
Igen, és azért ez sem könnyíti meg azért sokszor, de nekem az, ami sokat segít, hogy azért mindig húzok egy határt, és akkor van egy pont, hogy akkor például nekem a Balaton az egy ilyen kvázi kicsit ilyen menekülőhely, hogy akkor, amikor most itthon itt telítődök mindennel, meg túl sok a munka, meg a rohangálás, akkor nekem az egy olyan bázis, mert Szentgyörgyhegyen vagyunk már több mint 20 éve ilyen családi dologban, és nekem az a teljes töltődő pontom, mert oda lehúzok, amikor tudok így, amikor mit tudom, pont ezért is örülök annak, hogy ugye teljesen szabadon tudom a márkát úgy építeni, hogy nem szól bele kvázi senki, hogy nincs egy főnököm, hanem saját magam tudom beosztani az időt, mert nekem van, hogy tényleg akkor leugrok 2-3 napra, akkor az feltölt, és akkor vissza a pörgésbe, de kellenek ezek, meg ugyanígy egy utazás, egy külföldi utazás, ami nagyon sokat ad, hogy más kultúrákat megismerni, szerintem ez nagyon kell. És a napi rutin az meg, hát én elég korán indítom a napot, pont azért, mert reggel én például sokkal aktívabb vagyok, és én nekem délutánra, estére akkor ugye általában akkor a boltban vagyok, mert akkor tudnak ugye többen bejönni ugye a munka után, meg tudom, délelőttök azok általában az ilyen varrodázással telnek, meg az anyagbeszerzésekkel, meg a különböző ide-oda rohangálással, meg ugye a saját ügyeim intézésével, és utána van az, hogy akkor meg a vásárlókkal tudok lenni délutánonként.
Azt olvastam nemrég rólad, hogy a sikered másik kulcsa a minőségen kívül valószínűleg a testvéred természete. Mióta és hogyan dolgoztok együtt?
Hát a Danival, az öcsémmel, vele volt egy közös kollekciónk, ő szobrászművészként végzett amúgy, de amit közösen csináltunk, az a grafikai munkáiból volt, igazából a festményeiből, mert ilyen nagyon izgalmas
művész család kötelez.
Szóval könnyű volt így választani egy alkotópárt, úgyhogy vele amúgy nagyon, nagyon könnyű együtt dolgozni, meg én nagyon szeretem azt, hogy ő kicsit olyan, mint amikor annó a nagypapámmal is, hogy mindent meg tudunk beszélni. Ő is látja, ugye, hogy mik történnek így a folyamatokat a munkán belül, és azért ez ad egy ilyen izgalmas kettős dolgom, nem tudom, hogy most is lesz például egy közös kollekciónk majd a következő tavasz-nyárral, ami neki egy nagy saját kiállítással lesz egybekötve, és ez szerintem egy olyan inspiráló dolog, amit így családon belül ezeket így nagyon jó megélni.
És ez jó is, hogy mondod, mert hogy persze nagyon sokat ad egy ruha már életérzés, de hogyha a ruhán, a viseleten túl még plusz művészetet is tudsz adni. Tehát, hogy össze lehet kötni ezeket a dolgokat, az még adhat.
Igen, ez nagyon sokat ad egyébként, és ez a kollekció is, meg amit még annó csináltunk, azt meg ott az Epreskertben fotóztuk, az is nagyon, hogy Dani ugye oda járt szobrászszakra, és ott olyan jó volt azokban a műtermekben fotózni, ahol ugye ő töltötte az múlt 5 évét, és ez ilyen nagyon sokat adott még pluszban a kollekcióhoz. Úgyhogy azt is nagyon szerették, mert azok meg ilyen printelt ruhák voltak, ott ugye az ő festmény egy printeltük rá a ruhákra, így akár telibe, vagy akár egy-egy alkatrészére a ruhának, és az is egy ilyen izgalmas játéka volt a fazonoknak, hogy hova, melyik alkatrészre, melyik fazonra tudunk különböző festményeknek részleteit, vagy akár a teljes festményt rányomni.
Viszont akkor nagyon közel van hozzád azt gondolom mindennapokban a művészetet. Jársz kiállításokra, galériába?
Igen, igen, minden.
Hát hagysz magadnak erre időt? Mert ez is egyfajta inspirálódás, nem csak gondolom a természet.
Persze, én szerintem majdnem minden kiállítást megnézek, ami itthon van, meg hát ez, ami érdekel, de most is például fantasztikus kiállításokat láttam, meg most is még megyek is majd több helyre. Én nagyon szeretem, például most nem tudom, azt mondhatom, de a Virágdítnak a galériája nekem olyan, ahogy bemegyek, és ott én állandóan töltődök, ami csak egy hétköznap, mert az ott így közel van, ugye nekem ott a...
Te csak beugrasz?
Azt csak beugrok egy kicsit ott körben, ez a semmi olyan, nincs eltervezve előre, csak az nekem közel van a varrodához, és csak egy picit oda bemegyek, és így töltődöm ott a festményektől, és már egy teljesen más, hogy...
Tehát egy más lelki állapotban
megy tovább. Igen, úgy visszaad nekem. Uh-huh. Nekem a festmények nagyon sokat adnak, és főleg ez a kor, ez a Kádár Bélától kezdve az időszak, én imádom azt a technikát, ahogy ők festettek, az nekem nagyon sokat ad színekben is, meg ez a kicsit ilyen szögletesebb vonalvezetés, vagy ecsetvezetések, azok szerintem nagyon-nagyon sokat számítanak.
Divattervező lettél? Valaha benne volt a pakliban, hogy mondjuk festőművész vagy szobrász legyél?
Nem. Jártam rajzolni, de bennem nem volt az például meg, mint az öcsémben, vagy apukámban, vagy nagypapámban, hogy ő nekik ez ilyen annyira elementáris erővel jöttek ezek az a fajta tehetség, hogy ahogy megmunkálnak egy szobrot, vagy ahogy festenek. Szóval én nagypapámtól én nagyon sokat tanultam rajzolni, meg ugye jártunk is az öcsémmel, ugye az ilyen kötelező volt, hogy járunk rajzolni, mert ugye az egy dolog, hogy örökölsz valamilyen tehetséget, de hogy azt azért tovább kell fejleszteni, mert az magától nem fog tovább fejlődni, szóval ezt azért tovább kellett vinni, hogy mondjuk a rányokat megtanulni, a geometriát, szóval mindent, ami azért így fontos, és hogy nekem nagypapám tanította meg, hogy kell arányosan mondjuk egy női alakot lerajzolni, hogy arra rá tudj ültetni egy ruhát, hogy ezeket tanulni kell, szóval ez nem jön így magától, vagy lehet, hogy valaki jön, de hogy nekünk azért ezt így, uh-huh. így szépen megtanították. És ugye volt például apukámmal is egy közös kollekció, neki meg a homokrajzait nyomtuk így a ruhákra, az is egy nagyon izgalmas, meg a homokszemcséknek a textúrái jöttek ki nagyon szépen, ahogy így elmosódva ott voltak a ruhákon, mint egy ilyen árnyék, vagy nem tudom, egy ilyen nagyon izgalmas játéka ott is így a színeknek. Úgyhogy igen, már a család minden tagjával volt közös kollekció.
Mit tanácsolsz annak, aki arról álmodozik most fiatalként, hogy egyszer majd divattervező lenne, vagy legyen?
Hát szerintem az, hogy higgyen magában leginkább, meg hogy legyen meg szerintem az az irány, amit ő szeretne, mert hogy tudja azt, hogy mi az a stílus, ami neki tetszik, és ne hagyja magát abból így eltéríteni, mert szerintem az a legfontosabb, hogy te magadban tudd azt, hogy te milyen vonalat szeretnél képviselni, milyen stílust, milyen akár színeket, fazonokat, mert annyi ráhatás van, meg annyi mindenfele el lehetne menni, de szerintem nagyon fontos az a belső hang, hogy te azt halld meg, hogy neked mi az, ami belülről a legjobb, és hogy amit te szeretnél végigvinni a márkán belül.
Nem tudom, hogy szereted vagy nem szereted a bakancslista szót, de milyen, mi van rajta, milyen terveid vannak?
Hát igazából akár utazások, de így márkával kapcsolatban én tényleg azért kell, hogy soha nem tervezgettem így semmit, szóval nem volt az, hogy most tudom azt, hogy mi fog történni 5 éven belül, meg miket szeretnék elérni, mert valahogy nekem minden az életemben egy kicsit ilyen spontán alakul, meg így adódik, és ettől sodródom az ára a kategória. De ezt azért nem bánom, mert nem tudom, valahogy soha nem tudtam úgy működni, soha nem volt nekem például az, hogy most ilyen befizetünk, nem tudom, 3 hétre előre nyaralásokat, hanem minden valahogy természetesebben megy. Nálam az életemben könnyebben adódtak olyan szituációk, amiket nem kellett így előre eltervezni, hanem mindig azból jöttem ki jobban, vagy az sikerült jobban, amikor így magától egyszer csak így megtörténtek dolgok.
Viszont fel kell ismerni a pillanatot
hát
akkor.
Igen, úgyhogy azt nem árt, igen, igen, az próbálom.
Mi az, ami leginkább te vagy a márkádban szerinted?
Hát nem úgy az egész igazából. Én azt gondolom, vagy legalábbis ez nem is én gondolom, hanem amiket a vásárlók mondanak, hogy szerintük
tehát a visszajelzések.
Annyira, igen, igazából abból tudom jobban idézni ezt, mert ők azt mondják, hogy annyira visszajön az a személyiségem a ruhákon keresztül, hogy amit ők látnak rólam, és hogy nekem ez annyira fontos, hogy ők egy ilyen nagyon természetes dolgot látnak a márkán belül, meg azt a fajta ilyen könnyedséget, amit én nagyon örülök, hogyha ez jön át így a ruhákon át.
Nekem az jut így az eszembe, hogy vidámnak és önazonosnak kell lenni. Vagy legalábbis az elmúlt 1 órás beszélgetés után.
Igen, nem vagyok egy depressziós típus, az tény, de azért vannak persze nehezebb időszakok, de igen, amúgy ez így van.
Kinga, nagyon örülök, hogy itt voltál, köszönöm a mai beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Czakó Kinga divattervező volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.